és most. Közéleti háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János.
Mészáros Sándort keresem. Köszönöm szépen, én telefonáltam, Fiala János vagyok.
Igen.
Volt egy beszélgetés, ami egyáltalán nem vonatkozott a Kaligram kiadóra, és az ember azt feltételezi, hogy az nem tudom milyen reakciókat vált ki a hallgatókból. Amikor az ember egy könyvkiadóban dolgozik, és könyveket ad ki, végülis egy könyvkiadónak ez a dolga, mennyiben érzi magát a kiadványai által visszaigazoltnak, részint a kritika, de sokkal inkább a fogyás által? Ön nem egy olyan kiadót vezet, amely celebírók celebírásait adja ki, elvileg klasszikus olvasóknak írnak, illetve adnak ki könyveket. Fontos szempont-e a visszaigazolásban a példányszám vagy sem, és ezt mondom, szorosan kötöm az elmúlt percekhez.
Persze, hogy fontos, ezt butaság volna tagadni, hát nyilván minden kiadó törekszik arra, hogy olvasó közönsége legyen, és ez minél szélesebb körül, de hát, ahogy említette is, az, hogy nem celeb írókat adunk, ez jó szó, bár az ember nehezen tudja megmondani, hogy mi számít celebnek. Kétségkívül, hogy van csomó egynyári könyv, mi nem elsősorban erre törekszünk, de nem panaszkodhatunk, hogy...
Az egynyári könyv az egy olyan könyv, ami nem adja el magát nyáron, akkor ősszel már nem fogy?
Hát sajnos a kereskedelmi logika, ami Magyarországon van, az egyre inkább ebbe az irányba.
A kereskedelmi logika az ugye az, aki egyébként könyvforgalmazással foglalkozik.
Persze, de...
Mennyiben érzi magát félkarú óriásnak az ügyben, hogy milyen jó lenne, ha Mészáros Sándornak egyben könyvboltja is lennének?
Hát ilyen nagyszabású tervek nincsenek, mert azt gondolom...
De örülne neki?
Valamennyire örülnék neki, de azt hiszem, hogy annak ahhoz is kell érteni, és mondjuk több pénz kellene ahhoz, hogy az ember mondjuk egy könyvhálózatot létrehoz, hiszen éppen a kisboltok nagyon szenvednek, látszik, hogy ezek a mondjuk úgynevezett intelligens könyvesboltok szenvednek. Valóban minden ma abba az irányba halad, hogy minél nagyobb példányszában minél több könyvet adnunk, el kell adni. Ezt nem kell cáfolni, azt gondolom, hogy emellett kellene létrehozni olyasmiket, akár a könyvkereskedelemben, akár a mondjuk így az elitkultúrát támogató reklám, könyvszakmai dolgok. Ezek részben létező, másút meglévő helyzetek, mondjuk a Márai program ezen próbált valamennyit segíteni, hiszen például a könyvtárakból fogytak el az olvasók, illetve a könyvtárak is azt a logikát követik, hogy minél több QL-jót vigyünk, hiszen a népek oda kell ezt szeretné olvasni. Holott természetesen van igény másra is, de ezek alig jutnak el a könyvhez.
Viszonylag kevés szó esik, bár ahányszor író emberrel beszélgetek, mindig előkerülnek a könyvtárak. A könyvtári olvasásról ő mit tud?
Mit tudok?
Annak a mértékéről, igen, annak a szokásáról. Én még egy könyvtári olvasó voltam, bár elsősorban az az egyetemi éveimmel volt összefüggésben. Egyébként nem voltam Isten igazából könyvtári olvasó, akkor már inkább antikváriumban jártam.
Hát ezt nyilván megtehetjük mind a ketten, hogy a saját könyvtárat építsünk, de nagyjából az elmúlt 5-10 évben az látszik, hogy egyre többen nem képesek, noha szeretnek olvasni, de a saját könyvet vásárolni kevesen. Az olvasó szokások nyilván megváltoztak, de a könyvtár nem kopott el, különösen vidéken vagy olyan helyeken, ahol könyvesboltok alig vannak, ott ez nyilván kiemelten fontos, és a könyvtárak elszegényedtek, vagy mondjak olyan példát, amit talán nem annyira közismert, noha fájó például, mondjuk Szabadkán, vagy más határon túli könyvtárakban voltam, és annak az állapota nagyon síralmas. Az elmúlt 20 évben a rendszerváltás óta lényegében alig jut könyv ki. De a 80-as években sokkal erőteljesebben jelen van az akkori magyar könyveknek a száma, ez igaz Belegszászra, vagy éppen Kolozsvárra is.
Bemutatná a kiadóját?
Persze, röviden elmondom, ez egy kétnyelvű kiadó, 91-ben alapították Pozsonyban, magyar és szlovák nyelven ad ki könyveket, és ez egy furcsa dolog, mert mindig nem értik, hogy van, hogy valamelyik Budapesten és Pozsonyban is működik. No, hát természetszerű ez a dolog, azt gondolom, hogy a határoknak így már nincs jelentőség, és a kiadó alapításakor is nagyjából ez volt a gondolat, hogy éljen bárhol egy magyar író, ha azt valami jót ír, akkor kiadjuk, és nyilván ez valahogy így működött. Először egy ilyen kisebbségi gettóba próbálták bezárni a kiadót, nyilvánvaló azért, mert a felvidéki magyar szerzők műveit adta ki. Lényegileg ez abban változott meg, és ott szűnt meg mondjuk a politikai gyanakvás a szlovák állam részéről, amikor ez kétnyelvű kiadó lett a 90-es évek közepén, tehát szlovákul is adt ki könyveket. Ez egy kicsit eltérő profillal működik a könyvkiadó, tehát nem arról van szó, hogy minden, amit megjelenik szlovákul, azt magyarul is kiadjuk, vagy fordítva, de vannak közös felületek.
Ő mind a kettőnek a felelős szerkesztője?
Nem, de Szigeti László a vezetője, és a szlovák nyelvű részéhez én nem konyítok, és nem is nagyon dolgozom, de tudok sok mindent róla. Például mondjuk azt fontos megemlíteni, mert kevesen tudják, hogy körülbelül 50-60 magyar nyelvű címet adott ki az elmúlt 20 évben, köztük olyan szerzőt, mint Bibó István, vagy Eszterházi Péter, vagy éppen Huncsik Péternek a könyvét, aki magyarul és szlovákul is egyaránt sikerrel, vagy Grendel Lajosét mondhatnám, de nyilván nem egyszerűen csak kaligram szerzőket, hanem az egyetemes magyar kultúrából, vagy szerzőkből ad ki.
Hol van mélyebb gyökere?
Tessék?
Hol van mélyebb gyökere?
Hát ez nehéz megmondani, azt gondolom, hogy mind a két kultúrában sikerült gyökeret vernie. Nyilván én a magyart ismerem, és feltehetően ez az, amit jobban ismerek, de a szlovák kiadó rendkívül rangos, a szlovák értelmiség körében, a mérvadó értelmiség körében abszolút komoly nimbusza van.
Maga a kaligram milyen tulajdonviszonya közepette dolgozik? Ne áruljon el hadititkokat.
Ez független kiadóként, ez négy értelmiségi alapította még a 90-es évek elején. A Bársonyos forradalom mámorában valahol foglaltak egy székházat, ami korábban kommunista székház volt, és ebbe költözött be. Ez egy magánkönyvkiadó, Szigeti László és néhány magánszemély tulajdonosa.
Ő mióta jegyzi?
Én nem vagyok tulajdonos.
Nem úgy értem, hogy rossz volt a kérdés, hogy mióta van jelen a cégben?
10 éve dolgozom.
Mennyi?
10 éve dolgozom a kiadóba, akkor kapcsolódtam be a kiadó munkájába, és én elsősorban
De akkor nagyjából a bölcsőnél volt, ha a születésnél nem is?
Hát sok mindenben nyilván jelen voltam, korábban is dolgoztam kiadónál, és a kaligramnak is szerkesztettem korábban néhány könyvet, de valóban én a második felébe kezdtem dolgozni.
Az a garnitúra, akik az önök írói, ő rájuk hogyan tettek szert?
Nagyon különböző történet, szinte ugyanolyan, mint egy szerelem története. Nyilvánvaló arról van szó, hogy amikor a kiadóhoz kerültem, azt vettem észre, hogy nagyon sok olyan fiatalabb, vagy ide akár középkor generációhoz tartozó író van, akik szerintem underdog helyzetben vannak, ami azt jelenti, hogy jobbak, mint amit az irodalom gondol róla, és azt gondoltam, hogy ez egy feladat, talán érdemes volna azokat az írókat, akik ilyen helyzetben vannak, azokat kiadni. És hát ez részben, mivel volt kiadói gyakorlatom, egy másik kiadónál jelenkornál dolgoztam, ez adott volt, meg korábban is én szerkesztő voltam, tehát ez az írógárda, részben folyászokban, részben személyesen ismertem, és ez a személyes kontaktus hozzá, de ez nyilvánvaló tévedés, hogy a barátaimat adtam volna, mert ennyi barátja nincs az embernek.
Annyi barátja nincs az embernek, vagy annyi pénze nincs?
Mind a kettő, de nyilvánvalóan azt akarom ezzel mondani, hogy nem az érzelmi személyes elfogultságok működtek. Én azt gondoltam, hogy ezek a könyvek, vagy szerzők, azok jobbak, vagy fontosabbak, mint amit gondol. És ez nyilván egy kölcsönös viszony, és a kaligram bizonyos értelemben nagyon sok szerzőt sikerült kiadni, és valamilyen módon sikerre vinni. A sikernek az nem említette, nyilván van egy példányszám vonzata, és van egy szakmai elfogadottság, és talán ezen változtattunk, vagy változtatunk bizonyos szerzőknek a helyzet. Ez nem megy máról hónapra. Nyilvánvaló, hogy egy irodalmi kánon vagy kánonoknak a megváltozása, ugye most nagyon divatos szó, csak nem akarok ebbe beletévedni. Ez egy lassú folyamat. Ezt nem lehet két perc alatt megváltoztatni. Nagyjából ma konzervatívabb, a 80-as években rögzült értékrend van forgalomban, és azok az írók, akiket kiadtam, részben fiatalak, bakrészben meg más csinálnak, és ezen meg persze ez is tartoznak. Egy nagyon jó korszak egyébként az irodalomnak, ez az elmúlt 20-30 év. Van egy olyan fölfogás, amely a nagy nyugat, meg a múltba réved, és azt gondolja, a lábuk nyomába se érünk, ezt nem osztom, azt gondolom, hogy nagyon jó periódus, nem gondolom, talán a legnagyobb korszak az irodalomnak, de mindenképpen egy jó korszak.
Az mit jelent, hogy jó korszak?
Azt, hogy nagyon sok jó író van, és nem csak arról szól, hogy jó könyvek jelennek meg, hanem még van egy irodalmi kultúra, amely értelmezi, amely ezt a...
Ön ebben él?
Tessék?
Ön ebben él?
Részben igen, természetesen.
Mert ugye a média megnyilvánulásai alapján azért azt lehet látni, hogy ön eléggé aktívan él ebben, vagy legalábbis egy részét látom, egy részét pedig valószínűleg nem.
Hát nyilvánvaló, hogy alapvetően a fő tevékenységemnek az irodalmat gondolom, de természetszerűen az ember kitekint abból, nem csak azt gondolja, és főleg az évek során változik is a felfogása, korábban jobban hittem a szövegek önnyelvűségében, vagyis csak azon, hogy egy jó könyv utat tör magának, vagy egy jó írást, akkor az se számít, hogy csak ketten olvasnak el. Természetesen azt is gondolom, hogy a kicsinek is van jelentőség, ezt most sem adtam föl, de azt természetesnek gondolom, hogy érvényre kell juttatni. És ennek például fontos szerepe van a médiának, ami sajnálatos módon nagyon kevés, örültem a megkeresésének.
Most már megvan a telefonszámom, bármikor élhet vele.
Természetesen örülök neki, de mondom, azt akarom mondani, hogy az, hogy kiszorul nagyjából a könyvről, vagy a könyvekről, az irodalomról való beszélgetés a médiában csak
annyi. Vagy nagyon belterjessé vál.
Vagy belterjessé, vagy
de ezt az irodalmárok maguk nem nagyon veszik észre, szóval nekem van némi közöm az irodalomhoz, és nem arra gondolok, hogy néha írtam egy könyvet, Isten ments, hanem mint Balassa Péter tanítvány azért valamennyire beleáztottam magamat annak idején esztétika szakon a bölcsészkaron az öntudományába, de nem gondolnám azt, hogy mi ebből adódóan kollégák lennénk. Ugyanakkor ezeket az irodalmi beszélgetéseket hallgatva, független attól, hogy mely csatornám van, azért ezek tudnak irodalmi köldöknézésbe torkollani, miközben...
Ja, persze, hát ez ugyanolyan folyamat, meg kell tanulni, nyilvánosan úgy beszélni, hogy akár mély dolgokról is áttetszőben is érthetően. Ez minden szakmának a baja, hogy azt gondolja, hogy madár nyelven kell beszélni a nagy közönséghez, és akkor is értik. De hát mondom ebből részben...
Ön a végzettségét tekintve micsoda?
Én bölcsész végzettségű vagyok, tanítottam egyetemen, tehát magyar irodalommal foglalkoztam.
Ez most a fő foglalkozása, a felelős szerkesztő?
Most szerkesztő vagyok, igen.
Ami azt jelenti, hogy 7 nap alá téve olvas?
Hát azért az nagy képviség volna, de igyekszem.
De sokat?
100 oldalt olvasni, hogyha nem hangzik ez.
Mennyit?
100 oldalt. Sok vagy kevés, hát körülbelül ennyit.
Nem, most igen, jól beszél. Hajdan volt feleségem, az falta a könyveket. Én 100 oldal, az könyve. De ön egyébként könyvtől függetlenül, tehát ön a nehéz szövegből is, ha egyáltalán olyan, hogy nehéz szöveg, is képes 100 oldalt. Ez több részletben, egy részletben?
Hát ez nyilvánvaló, hogy abszolút könyvfüggvénye, és én sem vagyok gép.
És ez a világnak a termése, vagy pedig a könyvkiadóhoz érkezett könyvek?
Ez kéziratot jelent is könyve. Tehát ugye...
Milyen mértékben érkeznek önhöz új kéziratok, miközben majd néhány szót kéne beszélni az új Kornis és Csaplár könyvről, de azért ettől függetlenül kérdezem.
Nem értettem a kérdését.
Hogy milyen mértékben érkeznek önhöz kéziratok?
Hát nyilvánvalóan nagyon sok, tehát sokkal több, mint amit ki tudunk adni, tehát általában mondjuk a kiadott könyvek és a ki nem adottak 2/3, 1/3 arányban, de a ki nem adottat is el kell olvasni.
De egyfolytában találják ön, tehát vannak új szerzők.
Hát természetes, ez normális dolog, hogy érkeznek részben utcára jött kéziratok, részben olyanok, akik nem a Kaligram szerzői voltak, de nyilván azok akarnak lenni, és ezért küldenek kéziratot, ezt el kell olvasni, meg kell válaszolni, ez munka és feladat. De mondom egyébként, hogy nyilván az ember azért is olvas, hogy ne hűljön el, megpróbálja megnézni más könyvek, vagy fontos könyvek, amelyek szintén történnek, azok mit csinálnak, hogyan. Hát ez egyszerű szakmai érdeklődés, meg ez a szenvedélyem is.
Ő sose volt elvetélt szerző, tehát önnek regények, költeményei korábban.
Tehát ez a dolgot nem követtem el. Nyilvánvaló tanulmányokat, kritikákat írtam, viszont, és ez nyilván a...
De tínédzser korában sem?
Nem, mert egy dokumentumkönyvben megjelent, az nem az én érdemem volt, tehát a Kékhegyeket túl az megjelent 87-ben, kicsit betűnt a dolog volt, ez egy paraszti önéletírásnak a regényi formálása, de ebben csak társszerzője voltam egy néma hang, vagy egy hangnak, tehát nem... ilyen irodalmi ambícióm nem volt, és részben inkább azt nagyon sajnálom, de ez a kettő nehezen összeegyeztethető, hogy a kritikusi tevékenységemet legalábbis az írásban is fel kellett függesztenem, mert nagyon nehezen tudtam a kettőt összeegyeztetni. Hogyha valamelyik könyvről bírálatot írok, akkor óhatatlan egy intézményes olvasat, tehát a másik könyvét bírálom, meg a magaméről bezzek hallgatok, így ezt úgy kerülöm ki, mert a természetesen kritikai tevékenységnek gondolom a szerkesztés, és úgy általában nyilvánosan beszélek könyvekről, tehát az kevésbé súlyos.
Nem keltettem nagyon rossz benyomást?
Egyáltalán mi?
Akkor engedje a... Azért, mert ugye a rádióban mindig gond az, hogy akkor hogyan van az idővel. Van itt nálam 2 könyv, illetve szerettem volna más is megkérdezni. Engedje meg, hogy a nap folyamán megtaláljam, vagy megkeressem, és akkor megbeszéljünk egy másik időpontot, mert nem szeretnék 5 perc alatt kutyafuttában 3 témán túlesni.
Jó, szívesen állok rendelkezésre.
És akkor a nap folyamán hívnám, és akkor egy újabb időpontot megbeszélek önnel, ha ez önnek is megfelel. Köszönöm szépen, Mészáros Sándort hallották.
Alexandra. Minden, ami szóra is érdemes.
Halló! Mészáros Sándort keresem. Jó reggelt kívánok, folytatódik a beszélgetés, amelyet tegnap nem hagytunk abba, mert tulajdonképpen egy beszélgetésnek soha sincsen vége, legfeljebb a felek elfáradnak, vagy úgy érzik, hogy nincs több mondandójuk. Amikor a kaligramról van szó, a magyarországiról, akkor annak a repertoárját kiállítja össze, és mi alapján?
Hát közösen döntünk az igazgatóval, Szigeti Lászlóval. De...
Hányan vannak a kaligramban?
Hát mintegy 15-en dolgozunk, de ebből Pozsonyban dolgoznak többen, és a szlovák szerkesztőséggel együtt, tehát körülbelül ennyi
és
így.
És a magyar szerkesztőség ebből hány ember?
Hát valami közül, mert itt testen hárman vagyunk mindösszesen, de Pozsonyban is a magyar szerkesztőséggel dolgozunk, illetve van a közös feladat.
Tegnap is és ma is a szerkesztőségben találtam, holott ugye elvileg olvasni, sőt hát a szerzőkkel együttműködni interneten is lehet. Mit jelent ma a Kaligram szerkesztősége?
Hát persze azt is jelenti, hogy hagyományos dolog, azt is, hogy szerzőkkel kapcsolatot tart az ember, együttműködik.
Hogy vagy?
Válkozik, így van, tehát ha tetszik a hogy vagy kérdéstől, hogy mit fogsz.
Mennyire személyes az ön és a szerzői viszonya? Tudom, személye válogatja, de mondjon példákat.
Hát nagyon erőteljesen, azt gondolom, hogy akivel hosszabb ideje együtt dolgozom. Az
kivel dolgozik hosszabb ideje együtt?
Hát akinek 10-12 könyve.
Oké, mondjon egy nevet.
Kukorelli Endrétől Kornis Mihályon, vagy Csaplár Vilmoson, vagy Németh.
Ugye, Kukorelli Endre például hogy egy érdekes fordulathoz vette az ő élete, amikor ő elmesélte, hogy milyen fordulatot fog vetni az ő élete, hogyha egyébként ez a szavazók is hozzájárulnak, akkor önök beszéltek erről?
Ó, hogy ne, persze. Most is,
rábeszélte, vagy lebeszélte, vagy nem mondja meg?
Én azt mondtam, hogy vállalt. Én úgy gondoltam, hogy nem hosszú ideig fogja ezt csinálni.
Hosszabb időt eltelt, mint gondolta akkor?
Nem, nagyjából ennyit gondoltam, de meglep, hogy mindig parlamenti képviselő.
Vele például milyen gyakran beszél?
Hát hetente minimum.
Ön hívja, ő hívja?
Mind a ketten, tehát ez kölcsönös. Hát ez egy ilyen értemben majd 30-valahány éves baráti viszony. Ez természetesen meg gyakran találkozunk, és nem olyan gyakran, mint a ő vagy én szeretném, de azért gyakran. Hát ráadásul a folyóirat szerkesztés, mert van még egy Kaligram folyóirat is, hogy bonyolultabb legyen a helyzet, ott közösen dolgozunk. De valóban egyébként ez a személyesség mellett, ezt nem kell túlozni, szövegekről például e-mailben értekezünk, mit gondolunk erről, ha van valami vitánk, akkor szoktunk személyesen. Ugye akkor meg például vele minden hónapban egyszer leülünk azért a lap egészéről beszélgetni.
Ugye amikor tegnap előtt megbeszéltük a tegnapi interjút, akkor szóba került az, hogy miközben nincs 1956 se időpontját, se történelmi helyzetét tekintve, már csak azért sem, mert látszólag ugyan vele lehet lépni kétszer ugyanabba a folyóba, de facto nem lehet. Tehát mit gondol arról, hogy itt ugye Kukorelli Endre politikai szerepvállalása a dobogó, amiről az ember dobbant egyet, mint annak idején tornaórán, ahhoz, amikor magyar szerzők lehetnek azok liberálisok vagy konzervatívok, külföldön hallatják a hangjukat, tulajdonképpen nem is lehet pontosan megmondani, hogy minek érdekében, hiszen annak idején sokkal egyszerűbb volt azt mondani, hogy a bebörzöntött Déri Tibor tessék szíves lenni, szabadon engedni. Tudom, a jelenleg politikai állásfoglalása miatt egyetlen magyar író sincs bebörtönözve, amikor tehát egy magyar szerző bárhol a Frankfurter Allgemeine Zeitungtól kezdve a New York Timesig megjelenteti olvasói véleményét, hiszen most nem arról van szó, hogy interjú készül vele, akkor azzal ő mit kezd, illetve mit gondol arról, hogy a magyar szellemi életnek mennyire jó, hogy vannak ilyen kihelyezett tagozatai, vagy ezt a belpolitikai élet így kívánja, vagy D, vagy F, vagy tessék szíves lenni értelmesebben feltenni a kérdést, Fiala úr.
Részben egyetértek ezzel, azt hiszem, hogy ebben semmi rossz nincsen, hogy az magyar szellemi élet, a irodalom képviselői a nyilvánosság előtt akár külföldön, akár itt állást foglalnak. Én azt hiszem, az író ebben a szempontból ugyanolyan laikus, mint bármelyik állás.
De azt már látjuk mi ketten, de különösen ön, hogy mi értelme van Németországban, Amerikában elmondani, hogy valakinek nem tetszik itt a rendszer? Ezzel valójában szövetségeseket keres, vagy azt mondja, hogy a nemzetközi penklub azonnal avatkozzon közbe, és küldje ide harcoló csapatait, mert elviselhetetlen a kulturális nyomasztás.
Nem, de a kommunizmus alatt kialakított szerepminták öröklődnek tovább, tehát akkor valóban az írónak nagyon sok ilyenfajta megszólás vagy szerepe lehetett, nyilván az korlátozottabb volt, és ez tovább öröklődik. Másrészt meg azért ne felejtsük el, az utóbbi 15 évben ezt kevéssé tudják Magyarországon, vagy tudják, de akkor fölnagyítják, vagy félreértik, hogy valóban a magyar irodalomnak a súlya jelenléte jelentős mértékben megnövekedett a világban. Ez nem történt előtte meg. Részben a Márai sikerének köszönhetően, és az a 4-5 író az valóban európai középsztár vagy sztár lett, kettőszínűleg meg ugye nyilván világszerte ismert író, és ez nem volt a magyar irodalomban, és tekintélyes jelentős írók ilyen értelemben a nyugat-európai könyvpiacon is, és a szellemi életben így úgy jelen vannak. Nyilván őket megkérdezik, és aztán kiben hogy megy a buzgóság, állásfoglalnak. Én ezeket sokszor nem helyeslem, sokszor úgy gondolom, hogy ezek az álláspontok túlzóak, vagy nem értek egyet, de ezt nem gondolom, hogy tiltani, vagy ezért lebecsülni kell, vagy különösen azok a Magyarországon megjelenő dehonestáló, akik följelentik az országot. Nem, hát azt gondolom, hogy a világ közvéleményét befolyásolják is, meg nem, hát lévén az olvasó nem hülye.
Hát általában nem, bár biztos vannak konkrétan hülye olvasók.
Ó, hogyne, de hát azokra nem.
Nem, csak onnan jutott eszembe, hogy vannak nekem hülye hallgatóim, akiket természetesen szemtől szembe én nem nevezhetek hülyének, mert őket védi a médiahatóság. Az ön esetében, hála Istennek, bármelyik olvasóra mondhatja azt, hogy hülye, mert önt ilyen hatóság nem védi.
Hát az olvasó természetesen egyrészt lehet hülye, de ezt a legkevésbé szeretném mondani, mert én megbecsülök minden olvasót, mert azt
hiszem,
azok fontosak, tehát a könyvfesztiválon könyvhéten, vagy a kiadóban sokan bejönne, és azok a véleményeket mondanak, azt legalábbis be kell kalkulálnom, akár csak olyan szempontból is, hogy mit rontottunk el egy borítót, de azt is, hogy ez a szöveg miért nem ment át. És hát nyilván azért van egynél élesebb dolog, hát ugye professzionális olvasó a könyveinkről elég sok kritika jelenik meg.
Ön mennyire él Magyarországon? Ezt azért kérdezem, hogy önnek el kell-e utazni a Miskolcra és beköltözni egy lakótelepi lakásba, hogy tudja, hogy hogy élnek az Avas lakótelepen a magyarok, utazik-e, vagy pedig azon irodalmárok közé tartozik, bármennyire is furcsa, azért volt az életemben egyrészt az osztálytársaim apukái között nagyon sok irodalmár volt, vagy legalábbis egy meghatározó biztos, hogy volt. Később aztán sznobizmusból is ugye nagyon sokszor mutatkoztam, vagy kerestem írók társaságát, és hát vannak ugye olyanok, akik nem mozdulnak ki a könyvtár szobából. Ön kihez sorolja magát, miközben nem gondolnám, hogy vannak ilyen archetípusok?
Hát én azt hiszem, hogy a lakótelepre beköltözés az egy kicsit vicces dolog. Én azt hiszem, hogy az élet ismerete az nem függettől, hogy ki hol. Én feltétlenül sok felé járok.
De én csak arra utaltam, hogy ön a nap 24 órájából 82-t foglalkozik-e irodalommal, mert ugye azt már kiderül, azt már tegnap megbeszéltük, hogy igyekszik naponta 100 oldalt elolvasni.
Hát igen, de mert korán kellek, és már 4 órakor fölkelek, és mire mondjuk 8-ra bejövök a szerkesztőségbe, akkor azért a 3-4 évvel sikerül végeznem, legalábbis így tervezem. És ez nekem nagyon jó, ez semmiféle pátosz nem akarok ebben, nekem az életemben ez fontos és jó. Másrészt ugye az lesz szerkesztő, aki szeret olvasni. Aki nem szeret, az más lesz. Hát abban semmi rossz nincsen. És a kiadóban ez jó sokkal nehezebb, mert rengeteg más teendő van. Ott rövidebb szövegeket tudok olvasni, aztán délután vagy este folytatom, ebben semmi különös. De hát vannak olyan alkalmak, és nem feltétlenül csak az irodalomhoz kötődő, hanem akkor szükségszerűen olvas. Ráadásul én részben éltem Szabadkán is, tehát délvidéken is, Erdélyről is, vagy felvidékről is elég sok tapasztalatom van, tehát nem feltétlenül is kizárt, mint hogy a kiadónak a szerzői is ebben a régi...
Az újvidéki lét mivel volt összefüggésben?
Tessék?
Az újvidéki lét mivel volt összefüggésben?
Szabadkai egy magánélet házasságban, tehát ez egy 7 éves, vagy 8 évig tartó kapcsolat volt, ami ilyen kettős lakást jelentett.
Tehát... Ő mennyire egy ilyen jövőmenő ember?
Hát,
író-olvasó találkozó, szép írók társasága, megbeszélés, íróklub, írók szövetsége, fogalmam sincs.
Dolgokat ma már annyira nem kedvelem, de a négy szem közti, vagy néhány emberrel való találkozó, ez meg a munkámnak a része, és ezért mind, természetesen minden nap vannak olyan találkozásaim, megbeszélésem. Részben könyvről szól, részben meg arról, hogy adott szerzővel leülünk egy kávéra és beszélgetünk.
Most sem fog sorra kerülni, hogy arról a két könyvről beszéljünk, az majd egy harmadik adásnak lesz a része, mert hogy az érdeklődésem látható módon nem kizárólag erre a két könyvre vonatkozik, valamint tegnap teljesen pozitív visszajelzéseket kaptam a mi kettünk, elsősorban az ön teljesítményéről mondva, az enyém nem lehet különösebben jó, ez ugye elvből így van, de azt árulja el nekem, hogy egy olyan kiadó, mint az öné, amelyet nem tulajdonol, de egy fontos munkatársa vagy vezetője, annak a pénzügyi helyzetét alapvetően mit teszi lehetővé? Az a könyvbevételekből van, különböző pályázatokból van, talált pénzből, fogalmam sincs.
Amit ön mond, nagyjából így áll össze, tehát a két alapvető forrás van, nyilván pályázatok, nagyon sok könyv, mondjuk a Kosztolányi kritikai kiadás, vagy Krúdi összes műveit kiadjuk 52 kötetbe, ha jól számolom, vagy ezt a 22-nél járunk, de a terv körülbelül ennyi. Nos, hát ennek a munkát egy nem lehetne a piacon meg, nem piacképes, tehát forrást kell szerezni, ahogy a többi könyvre is. És a kortárs irodalomnak nagyon sok olyan szereplője van, akik szerintem jók, vagy fiatalok, és amelyek nem piacképesek. Nos, hát nyilván ezeknek a támogatása részben, mivel két országban jelen vagyunk, tehát szlovák és magyar támogatás, például ugye nem, ezt máson meglepődtek, egy interjúban nyilatkoztam, hogy a Krúdit Magyarországon nem támogatták az elmúlt évben, és hogy ne szakadjon meg, a szlovák minisztérium támogat, onnan sikerült forrás szerezni. Ugyanakkor európai pályázatok, a lengyel, cseh, osztrák és mások is, tehát a külföldi könyveinkhez, ami drága könyv, a fordított megfizetni, és valamiért fontosnak gondoljuk, mondjuk Szelinnek a műveit, itt nem nagyon ismerik, mert fasiszta volt szegény időszakban, és ez nem mentegethet. Ugyanakkor a franciázom legnagyobb alapja, és a kommunizmus nem adták ki, csak egy könyvét, és ezt is korlátozott példány számban az utazás az éjszaka mélyére, de nem ismert az életműve, és találtunk egy olyan fordított Szávai Jánost, aki erre vállalkozó. Most erre forrást kell szerezni, és már negyedik kötete jelent meg ennek a nagy írónak. Tehát így. Másrészt meg nyilván hát ez önmagában a támogatások nem lennének elég, hogy eltartsák a kiadót valamilyen módon. De független kiadóként nyilván erre kettőre törekszünk, hogy
amikor azt mondja az ember, hogy független kiadó, az mit jelent magyarul? Mert egy fél órával ezelőtt a jegybank függetlenségéről volt szó, ez gondolom egy másik függetlenség.
Az, hogy a független kiadónak azt szokták nevezni, amelyik nem csatlakozik mondjuk olyan holdingokhoz, amelyek jelen vannak akár az Alexandránál, akár a Libri létrehoz ilyen csoportot, vagy a Lira és Lantó. Tehát nyilván azt a jelenti, hogy nem tartozunk egy terjesztő hálózathoz, vagy egy olyan csoport, ahol 8-10-12 kiadóban együtt egy tulajdonosnak a kezében. Mert ennek is van. Tudom, és nyilván ez azt is jelenti, hogy a piacon is más a pozíciónk.
Milyen a pozíciója, milyen a piaci és milyen a kulturális életben elfoglalt pozíciója a Kaligramnak?
Hát mondjuk a presztízsünkről annyit, hogy az elmúlt két évben kétszer választottak a legjobb három kiadóban, amit a kereskedők és a kiadók szavaznak. Ez nagyon nagy eredmény. Azt gondoltam, hogy ennyire jók nem vagyunk, és tényleg nem vagyunk, talán 10 év múlva leszünk ilyen jó, de ennek örültem természetesen, és nem szeretnék szerénykedni, de valóban a teljesítményünk még nem ilyen jellegű. A piaci pozíciónk ennél szerényebb, kevés olyan könyvünk van, amit nagyon nagy példányszámban adunk, de mit tudom, Paul Szalen Szakács könyvét, vagy Kornis könyveit, igen nagy példányszámban tudjuk eladni, és ez segít.
A nagy példányszám az hány fölött kezdődik? 3000, 4000, 5000?
Hát a 3000 az egy valóban olyan lélektani határ, ami a kortárs irodalomban vagy az intelligens könyveknek, mondjuk ezt nem szeretem mondani, mindenki intelligens. De azért mégiscsak annak, amit mi csinálunk, az a 3000 a kortárs irodalomban, vagy általában az egy nagyon jó. E fölött általában olyasmi történik, ami már a hírnév kultúrához tartozik.
A 3000 egyéb hírnév kultúra, ez egy szép kifejezés. A 3000 egyébként támogatás nélkül a könyvárából adódóan lehet rentábilis? Tehát egyben a 3000 ezügyben...
A 3000 az már rentábilissá lehet támogatás nélkül, sőt könyvtől függően, mert az nagyon más, hogy kemény kötésű, milyen jogdíjak vannak rajta, milyen munka van rajta, akár 1000-1500.
A Kaligram az zömmel kemény kötésű, vagy van jelentős számú nem kemény kötésű?
Kevés, igen. Döntően azért, mert ezen a piacon szemben mondjuk a franciákkal, vagy másokkal, a nem kemény kötésű azonnal a ponyvához kötik. Vannak olyan könyvek.
Igen, jól beszél, ez tényleg így van.
Tehát, és ugye az újrakiadásokat is kemény kötésbe kell megtenni, mert a piac ezt nem fogadja el, hogy paperbackbe hozzuk ki.
E-könyv?
Hát most indultunk el. Azt gondolom, hogy ez a piac annyira csekély jelenleg, amiben még az óvatos tapogató lépések, de hát ez elkerülhetetlen. Tehát ez körülbelül egy-két év múlva, mert nagyon drágák a e-olvasók.
Ha ez önnek van?
Módon ilyen 20 000 forint köré lecsökken, és jó minőségű lesz, akkor ez berob.
Önnek van?
Tessék?
Önnek van?
Még nincs.
De tartott már a kezében?
Persze, tartottam, és érdekel is, és venni is fogok. Csak az a baj, hogy már képernyőn olvasó, kinyomtatva olvasok, akkor még egy elkönyv, de azt gondolom, hogy kíváncsiságom mindenkinek erősebb, és egy idő után lehet, hogy ez szükséghez lesz. És ugye hát egy fontos szerepe van, nagyon sok olyan könyvünk van, tanulmánykötetek eszik, amiről talán nem is beszéltünk, amelyet még egyszer már alig ha adunk ki.
Vizionálja egyébként a papírnak a megszüntetését, ki tudja hány év múlva?
Hát ilyen víziókat nem szeretek mondani, lehet, hogy megszűnik, nem hiszem, mert akkor is...
De ön is azok közé tartozik, mint felelős szerkesztő, aki egyébként járja a könyvvásárokat?
Ó, persze, meg hát azt is, hogy mi lesz, ezt az ember természetesen gondolkodik. Azt gondolom, hogy ez egy mellérendelt viszony lesz. Sokan majd csak elektronikusan olvasnak, sokan mind a kettőt, és valaki a papírnál. Tehát ez így fog történni, ahogy sokan a mozi megszintét mondták a televízióval. Hát marhaság. Természetes, hogy a két dolog sokszor drámai viszonyba is kerülhet egymással, de nem váltják föl egymást. És ettől nem kell félni. Ebből inkább jó, inkább az a furcsa, hogy nem terjedt el, és ilyen kicsi a piac az e-könyvnek még.
Azt kérdezem öntől, hogyha teszek egy szigorú ígéretet, hogy holnap eleve a csaplárral kezdünk, és aztán jön a kornis. Holnap 8-kor ugyanebben az időben Mesterházi Attilával beszélgettek, és egy ilyen hármas beszélgetésnek nem látom sok értelmét, de akkor, amikor holnap annyi idő lesz, mint most, plusz még 3 perc, magyarul 8:30 és 9 között, önnek mit mutat a naptárja?
Jó, itt leszek, tehát itt.
Akkor holnap 8:30 után 5-szer hívom.
Viszont hallásom.
Én köszönöm, Mészáros Sándort hallották. Fiala János, ők elnézést a csúszásért. Mészáros Sándor, a Kaligram felelős, most a te felelős szerkesztője, jól beszélek?
Jó, például.
De mi lehetne még?
Főszerkesztő.
Főszerkesztő, elnézést. A vonalban, hogy két könyvről vagy egy könyvről lesz szó, ezek után az idő rövidsége miatt nem tudom, de akkor folytatjuk holnap. Válasz könyvet?
Amelyikre gondolja, én kérdezem.
Akkor legyen a csaplár.
Jó.
Kiveszem. Annak idején Poszler tanár úr azt mondta, hogy ez nem áll árt, hogyha a diákságot befolyásolja a téma ismerete.
Ez így van.
Azt mondja, hogy Csaplár Vilmos, a magyarok az államalapítástól a 2010-es választásokig a kötetet a Nemzeti Kulturális Alap támogatta. Mindegyik könyvnek önálló szerkesztő, a felelős szerkesztő van, és aztán önálló szerkesztő, vagy ez nem kell, hogy kiderüljön a könyvből?
Is, tehát van, amikor ezt a könyvet én is szerkesztettem.
Zavarban vagyok ezzel a könyvvel?
Elhiszem, mert ez a könyv zavarba ejtő könyv.
Igen, de alapvetően azért vagyok a könyv kapcsán zavarban, mert biztos ismeri azt a jelenséget, hogy az ember kezd nézni egy filmet, ami nagyon olyan általánosságokban indul, és az ember megvarul a bizonyosodva, hogy az egyik pillanatban egyszer csak vált, és lesz belőle egy konkrét történet. És amikor csak telik múlik az idő, és már eltelik egy óra, akkor azt mondja, hogy hát ennek már nagyon kicsi a valószínűsége, hát most már végignézem, mert kíváncsi vagyok, hogy mit akar az illető, de van benne egy csalódás érzet, mert az a festmény, ami előtte kialakul, avval kapcsolatban, ha alapvetően meg kéne mondanom, hogy mi az alapvető bajom ezzel, azt gondolom, hogy a szerzőnek a téma iránti kompetenciája a jelent illetően talán megvan, sőt, ott azt mondanám, hogy megvan, a múlt kapcsán pedig az az érzésem, mint egy ilyen katyvasszal. Már tehát próbálnék udvarias lenni, nem tudok.
Kell finoman beszélni.
Tessék?
Nem kell finoman beszélni, nyugodtan mondhat, amit gondol.
Tehát a múlt az egy olyan, tehát hogyha én ezt odaadnám egy történelem tanárnak, miközben nem adom oda, a Romsi Csignásznak, én attól félek, hogy ő azt mondaná, hogy de nem akarok úgy viselkedni, mert nem adtam oda.
Hát ez egy írói eszé, nyilvánvaló, hogy nem törekszik arra a könyv, valóban ezt a magyar megosztottságot akarja a jelenből, a múlt távlatában nézni, vagy fordítva.
Ez tökéletesen igaza van, de azt kérdezem, és elnézést, hogy udvariatlanabb vagyok, mint az ezt megelőző beszélgetésekben, csak végre ebben ez egy kicsit jobban értek, már annyiban, amiben tudom, hogy mit gondolok. Biztos ismeri azt, hogy vannak különböző irányvektorok, amelyek valóban mutatnak. A kérdés az, hogy az a következtetés, amiről ön beszél, és ami egyébként a leglenyűgözőbb két fejezete a könyvnek, az vajon a múlt elemzéséből következik-e, vagy pedig nem, mert én ebben nem vagyok megbizonyosodva. Tehát, hogy az ok és az okozat...
Szigorú kauzális rendszerben van, tehát szigorúan okokozati rendszerből beszél, de olyan fajta mintázatokat...
De ötletelve halad, ezt ne tagadja.
De vagy egy bizonyos asszociatív logika szerint. Tehát van ennek logikája, mert ugye az 56 példája és visszatérő eleme meg a reformkor valamiféleképpen annak ellenpontja, ami a jelennek a megosztottságnak. Tehát valamiféleképpen két történeti példát, időszakot mutat, ami ezt az áldatlan viszályt, a magyar viszályt valamiféleképpen fel tudta oldani. És ezeknek mutat akár mikrotörténetét, hol általános... És
ebben igaza van, de a történet ennél korábbról indul.
Ez a logikája a könyvnek. Most ki hogyan olvassa, valóban aki erősen történeti érdeklődés és történeti mondjuk új felismeréseket vagy tényeket kér számon, ebben a könyvben ilyesmi nincsen.
Félreért, nem. Én annak idején az Apáczaiba jártam gimnáziumba, és általánosban is oda jártam 4 évig a szüleimnek köszönhetően, az még viszonylag 4 boldogabb év volt, a gimnázium már kevésbé. És nekem volt egy fantasztikus matek tanárom, Sain Mártonnak hívták, aki azt mondta, hogy ha jó az eredmény, de rossz a levezetés, az egyes.
De ez nem biztos, hogy ez rossz levezetés. Mondom, másodszor, nekem is furcsa volt, hogy erről az idegenkedésről beszéljük, másodszori olvasásra sokkal jobban elfogadtam ezt a spengleriánus gondolkodást. Tőlem ez távol áll, mégis ugye egy könyv valamilyen értemben, és ez az olvasás már mindig fontos, hogy valami olyasmit hozhat közel, vagy ami az idegenkedésünket, a távolságtartásunkat legyőzi. Mondom, ennek a logikája ebből a szempontból részben egy ilyen asszociatív logika, másrészt meg azokat a mintázatokat keresi, amelyek részben ezt a magyar megosztottságot, amely ugye a könyv utolsó két fejezetének,
igen,
részének a kiinduló pontja, hogy mitől van ez az áldatnápa, és ne felejtsük el, és ugye ezt sokan számon kérik a könyvtől, hogy egy olyan fajta szerző, aki úgy érezte, és ez utal is ebben a könyv, vagy 2010 előtt nehezen tudta volna ezt a bíráltat, vagy önbíráltat kifejteni, mert azzal az ellentő marmára hajtotta volna a vizet. És azt a szerintem nagyon fontos és becsületes dolgot vette, hogy akkor nézzük, beszéljük meg, és ebben viszonylag erős távolságtartó könyv. A magyar politikai esszé és publicisztika ma sokkal inkább agitatívabb. Na most ennek a könyvnek szerintem fontos erénye, hogy elemző módon beszél, megpróbál távolságtartással, teszik a saját álláspontját is felülbírálva, vagy legalábbis nem agitatív módon. A mai publicisztika és politikai beszéd nagyon erőteljesen agitál valamilyen álláspont mellett, és ez a könyv számomra azért volt érdekes és tartom fontosnak, mert valamiféleképpen a magyar esszé hagyomány, a történeti esszé hagyománynak azhoz a részéhez tartozik, amely egy jelenkori politikai történeti helyzetet megpróbál elemző módon higgadtan végiggondolni.
Két kérdés ez ügyben. Mit nevez ön spengleriánusságnak egyébként? Vagy a szúrne...
Fajta nyelvezetet, ahogy a történetről gondolkodik, hát ez a Huntingtoni és Spengler gyakorlatilag, amit sokak számára idegen, hogy valamiféleképpen a történet körkörös, egy fölvilágzó, illetve hanyatló periódusok vannak, és ez kicsit a történeti értelmezésben érvényesíti. De nem terheli túl egyébként, ez most félrevezető is lenne történet filozófiai magaslatokkal vagy értekezésekkel, de nyilvánvaló mindenki használ egy közelítést. Az övé nagyjából erre a bázisra épül.
A másik pedig az, hogy azt mondja, hogy amikor másodszor olvasta, mindig megteszi, vagy most miért tette?
Nézek, hát ugye részben kötelességem is volt, de részben meg az van, ha valami könyvet nem értek, akkor mindig az a kérdés.
Tehát önben is megvolt az a kétely, amit én megfogalmaztam, vagy valami más?
Na persze, hogy volt. Volt bennem kétely, és meg is fogalmaztam a szerzőnek, ugyanakkor...
Mit mondott a szerző? Majd megkérdezem, de önnek mit mondott?
Másrészt vitatkoztunk a dologról, hogy általában könyvek, ugyanakkor egy csomó dolgot nagyon szerettem ebbe a könyvben, például ezek az 56-os fejezetek, vagy pontosan ezt, amit az előbb már elmondtam, hogy valahogy úgy közelít a jelenkor történelmi problémákhoz, vagy a jelenkor megosztottságához, hogy ezt egy nagyobb időtávlatban jeleníti meg. Voltak olyan dolgok, de ez egy könyv, egy szerkesztőnek nem az a dolga, hogy a saját meggyőződését kérje számon egy könyvön, hanem a bizonyos értelemben tetszik, tanuljon, másrészt egy lehetséges olvasókat hozzon. És hát nyilván lesznek olyanok, akik ezt a könyvet, mint hogy meg is fogalmazottak, bírálatok, elutasítják, vagy megbírálják, mások meg nyilvánvalóan, és olyannal is találkoztam, ezzel beszámoltak erről, akik nagyon lelkes hívei. Ez egy normális dolog, főleg abban a fölforrósodó és túlpolitizált közegben, amely minden áron a saját rögeszméjét kéri számon egy-egy politikai tárgyú könyvön.
Ön egyébként mondaná azt, hogy a magyarországi helyzethez ez egy kódfejtő?
Ezt gondolom, hogy bizonyos dolgokban igen, erre a párbeszédképtelenségre, amilyen módon, ha tetszik ez a két oldal, nem áll szóba egymást, hogy démonizálja és nem akarja érteni a másikat, legalábbis valamiféle, ami egy eszének talán.
Nem túl elnagyolt-e tekintetben?
Hát nyilvánvaló, hogy egy 200 oldalas eszé nem vállalkozhat arra, hogyha tetszik, ami az alcíme is megígéri, hogy az egész magyar történelmet fölfejti. De van egy logikája, ami erről a dologról ad, és mond egy csomó olyan ismeretet, vagy közismert, vagy kevésbé közismert helyzetet, történeti analógiát, amely nyilvánvaló, hogy...
És az ön vélemény szerint a hangsúlyok azok folyamatosan jó helyen vannak kirakva?
Hát ezt az olvasó döntse azt, hogy hova teszi a hangsúlyokat. Nyilvánvaló, hogy az olvasója válogatja, hogy ki mit tart fontosnak, de a szerzőnek van egy szerintem végig gondolt logikája, hogy ő mit akar elmondani. És nyilvánvaló, hogy az is, hogy nem akar mindent szájba rágni. Bizonyos dolgokat, ha teszik, elhallgat, rábíz az olvasóra, akár ilyen nagy politikai, az USA szerepéről, vagy a rendszerváltás körüli titkosszolgálatoknak a szerepéről. Erről nyilvánvaló, hogy jóval kevesebb mond, de azért is, mert úgy is gondolja, hogy nem áll elegendő tényanyag a birtokában, másrészt sor a bízkövetkeztetéseket.
Igen, ez egy érdekes dolog, amit mond a tényanyagról, természetesen beszélek a Csaplárral, van szerencsénk ismerni egymást, vagy hogy ez szerencse, vagy sem, nem tudom. Minden beszélgetésben benne van az a kockázat, hogy az ember összevész a másikkal, mert valami érzékeny pontjára tapint, vagy akármi. De e tekintetben ön mit gondol, hogy fogta magát a Csaplár, leült és megírta, vagy előtte elolvasott 503 könyvet csak amiatt, hogy ezt megírhassa, vagy ennek sincs jelentősége, de attól még megkérdezhetem.
Nyilvánvaló, hogy inkább nem biztos, hogy ennek a könyvhez készült csak, hanem két olyan vagy három olyan munkája is volt, szépirodalmi munkája az elmúlt időszakban, az Igazságos Kádár János, ugye Hitler lánya, amely a 20. századi magyar történelemmel foglalkozott. És ezzel a történelemmel való foglalkozás nyilván szépirodalmilag két kiváló könyvet eredményezett, és nyilván megpróbálta fogalmilag is végig gondolni. Másrészt meg az a késztetés, amiről beszéltem, az, ha tetszik lelkiismert, vagy tudás, vagy adósságérzet, hogy valamiféleképpen az elmúlt 8 évben közvetlen politikai megszólalása nem volt a napi helyzethez, hogy ez miért nem lehetett, és egyáltalán ez nem csak az ő személyes gondja, hanem tetszik, ha tetszik nemzedéki, vagy olyan fölfogású emberek, akik...
Ő egy régi ismeretség az ön életében?
Már Csaplárdi most? Persze, hát viszonylag régóta ismerjük egymást.
Azt kérdezem öntől, hogy egyébként olyan létezik, és most nem erre a könyvre gondolok, hiszen ez már túljutott a rostán, amire ön azt mondja, hogy ez egy nagyon érdekes okfejtés, de ugyanakkor nem szeretné ezt a Kaligram könyvek között látni?
Hát természetesen, hogy nagyon sokféle olyan könyv van. Ugye, amikor tegnap beszéltünk erről a független kiadóról, az részben azt is jelenti, hogy én politikai oldaltól függetlenül megjelentünk könyveket, tehát vannak baloldali vagy mérsékelt jobboldali szerzők, de vannak olyan mondjuk szélső jobboldali könyvek, amik...
Ó, nem erre gondolok, nem. Egész egyszer azt mondja, hogy én azt mondom önnek, hogy Sanyikám, figyelj, ezek a te gondolataid egy társaságban biztos nagyon érdekes, én azt gondolom, hogy ez egy könyvet mégse érdemel, akkor is, ha megharagszol rám.
Hát ez is persze, hogy benne van. Hát,
egy pillanatra sem merült fel önben ez ennek a könyvnek a kapcsán, miközben én ehhez nem értek, de attól még kérdezni szabad?
Nem, ez a könyvvel kapcsolatosan kezdettől fogva igen volt. Az álláspontom, a részleteken beszélgettünk és finomítottunk. Nem. Tehát ebben a dologban nagyon őszintén mondhatom, hogy nem. És nem azért, mert bevett szerzőnk és sikeres szerzőnk, hanem úgy gondoltam, amit az előbb mondtam. És azt is elmondtam, aminek a beszélgetésnek tárgya, hogy ezt a könyvet nagyon sokan fogják különböző okok miatt nem szeretni, vagy szeretni.
Én értetlen vagyok alapvetően vele.
Értem, ez is...
Tehát alapvetően úgy vagyok vele, mintha azt mondanám önnek, hogy figyelj, te ezt hamarabb vetted ki, tehát mint ami nem készült el, mint ami kemény, tehát amire azt mondja, hogy még puhulnia kell. Tehát én azt mondom erre, de még egyszer mondom, Isten ments, hogy én tudja, abból indulok ki, hogy nem tudok tojást tolni, de az érzéseimet megoszthatom, hogy ez még nincs elkészülve.
Én ezt nem érzékeltem ennek a nem kész volt. Tehát éppen azért egyébként is ismerem az alkotómat, egy nagyon aggályos és precíz ember. Az más dolog, mondom, hogy más, és azt gondolom, hogy talán az olvasat a más, mert már elmondtam, hogy szerintem ez egy ilyen mozaik logikával, asszociatív módon építkező, de van egy határozott medre a könyvnek, és én ezt érzékeltem. Az első olvasatom mindig is arról szól, hogy ezt én, mint olvasó, végig tudom, hogy tetszik, naív olvasó, aki persze mindig konstrukció, hogy van-e ilyen, de valójában föntartja az érdeklődését, vagy nem. Az önét nem tartotta fönn, ezen...
De abszolút, hogy ne tartotta volna, akkor nem, elolvastam. Tehát nem volt olyan könyv, amire azt mondta a Spiro, hogy én csak akkor beszélhetek róla, ha, nem, ha elolvasom, miközben kínkeservesen olvastam egyik legnagyobb magyar írónk könyvét, és csak azért olvastam el aztán az utolsó 40 oldalt, hogy eleget tegyek a Spiro kívánalmának, és ne beszélgessek valamiről úgy, amit félbehagytam. Ez nem volt ilyen. Sőt, az utolsó két fejezet az fantasztikusan olvastotta magát, és ezügyben én, miután eddig ön nem élt olcsó fogásokkal, azt kell, hogy mondjam, hogy a fülszöveg, ami hátul fel van tüntetve, egy olcsó fogás, nem azt a könyvet mutatja ez a 2, 4, 6, 8, 10, 11 sor, mint amilyen a könyv maga.
Az lehet, hogy csófogás, egy reklámszöveg, az, vagy az mindig becsalogatja az olvasó. Ez döntés, az szerzővel közös döntésünk volt, hogy ezt, és nem igyekszünk nem a könyvről, hanem egy idézetet vettünk ki a könyvből, ami nyilván, ha tetszik, a cím kapcsán is ezt már megfogalmazták, hogy ez a cím túl sokat mond, nem vállalkozik ennyire a könyvnek, de hát melyik cím nem mond többet, mint ami.
Grafikussal kivel dolgozik, mert egyébként ennek a könyv...
Tibor, a Dunaszerdahelyen élő Pozsonyban lévő könyvtervező csinálja a könyveinket.
Szép a könyv.
Igen, általában ezt minden öndicséret üdös, de tényleg azt gondolom, az egyik legjobb magyar könyvtervező. Hála Istennek az elmúlt 10 évben a munkáit, tényleg az olvasó közönség is, meg a szakma is nagyon elismerő. Egyébként azért mondom, mert soha rádiót nem hallgat Magyarországra. 2-10 évente egyszer jön át, tehát minden nyilvánosságtól elzárkózik, hanem dolgozni szeret.
Végül egy kérdést engedjen meg, és akkor nyilván vagy a Kornis egy újabb nap, hogy az elárulható, hogy miben vitatkozott Csapláról.
Persze. Én az elsőben azt a gazdaságtörténeti fejezetnek, amely a kádárizmusban hogyan alakul ki ez az új félkapitalista, negyedkapitalista rendszer, azt tartottam kicsit nehézkesnek, ezen vitatkoztunk, és somodóban meggyőzött, másrészt meg finomított az állásponton.
Hogy van a Csaplár? Mennyire mutatja ez a Csaplár állapotát, miután ez egy meglehetősen érzelemmentes könyv, legalábbis amennyiben a saját dolgát illeti? Egy kicsit kívülálló könyve.
Jól van, íróilag mindenképpen, mert közben egy a Hitler lányához közel álló könyvnek a folytatásán dolgozik, aminek ismerem egy mondjuk több mint felét, és azt kiválónak tartom, és a Hitler lánya is nagyon jó szakmai fogadtatásban részesült, tehát azt hiszem, hogy íróilag ilyenetemben ezt nyilván az ember ne beszéljen felső fokban, nem biztos, de a legjobb formája közelében van, azt hiszem. Hogy magánemberként, vagy politikai ember, vagy ebben az országban hogyan létez, hát gondolom, hogy a könyv részben ebből adódik, hogy miért lenne jól.
Jelentkezem, és akkor megbeszéljük, hogy a Kornis mikor lesz feltelten, hogyha megengedi a napja, akkor holnap, de még megnézem a naptáramat, és akkor visszahívom.
Jó, köszönöm szépen.
Én is nagyon szépen köszönöm, Mészáros Sándort hallották.
Alexandra. Minden, ami szóra is érdemes.
Reggelt kívánok a vonalban, Mészáros Sándor. Gondolta volna, talán kedden kezdtük el, hogy ez most péntekig fog tartani. Egyébként egy normális beszélgetés az ilyen, az egyszer elkezdődik, és sose nem ér véget, nem?
Világosan a rádiók nem így működnek.
Én szaharok arra, hogy hogy működnek a rádiók. Én azért dolgozom itt, hát semmilyen közösséget nem vállok azokkal a rádiókkal, és képzelj el, azok a rádiók se vállalnak velem közösséget. Annak idején, az ősrobbanás idején, még a nagy boom előtt, de szerintem ezt az irodalmi életben is valószínűleg meg lehet találni, ha nem is pontosan ennek az analógiájaképpen. Még együtt voltunk, tehát én egy ilyen őskövület vagyok, a jégkorszakban ismertem magamra, amikor néztem a filmet, és azt mondták ott egy mamutnak, hogy azt hittem, hogy te már rég kihaltál. Pedig hát az, hogy annyira idős nem vagyok, de én nem, köszönöm szépen. Itt vagyok egy ilyen fegyenzgyarmaton, tök jó, itt ülök a harmadik emeleten. Tessék?
Őrök is vannak, hogy ezt a gyengyzelmetnek.
Nem, csak hogy ez kint, kívül a periférián.
Ja, értem, persze.
Ahol a madár se jár.
Nem, tegnap, vagy tegnap előtt a Független Kiadóktól beszéltünk, ott valami van ebben, hogy valami szabadon is van. Tehát az, hogy egy könyv mennyi példányban fogy.
Jó, kell egy olyan flótás hozzá, mint az én tulajdonosom, aki engem nem tulajdonol, de a rádiót igen, szól, azért nélküle nem menne ez az egész szekér.
Hát, ezeket persze én is így gondolom, amik vannak meg valóban a kicsinek, ilyenek van jelentősége, mert például normál beszélgetéseket lehet folytatni, amik rádiót nézzük, vagy az irodalomban is, hogy valami éppen hogy csak, de ez nem azt jelenti, mert ugye gondolom, hogy a Nyugat is 400 példány volt.
Igen, ebben mindig nagyon furcsa belegondolni.
Hát hogy ne, de hát mindig ilyen, és azt is, ugye azt furcsább elgondolod, mert a múltat, igen, elgondoljuk, de a jelent, úgy gondoljuk, hogy hát igen, ez egy csökött valami, itt valóban már nincsenek babisok, kosztolányi, mindaz, ami történik, az nem ilyen, holott egyáltalán nem így van, mindig valami.
De nekem erről mindig az is eszembe jut, hogy politizáljunk egy sort, hogy most, hogy a Fidesz van a hatalmon, és olyan az élet, amilyen, attól most a civil társadalom jobban beindul, szóval én ezt például egy komplett baromságnak találom, tehát azért addig, tehát még egyre sortüzek nincsenek az utcán, hogy az ember ne beszélgethessen, szóval, hogy most ettől lesz hirtelen a civil társadalom gazdagabb, lehet, hogy így van, de akkor én más vidéken járok az életnek.
Én sem gondolom, hogy nagyon nagy változások lennének. Azt talán lehet érzékelni néhány, lehet, hogy politikai jellegű könyvnél, vagy könyveknél, hogy mintha többen jönnének el, aminek van valami ilyen stihje. Akkor az látszik, meg bizonyos helyzetekben, igen, de egyébként meg nem. Tehát nyilván ami...
Akkor ide most tegyünk egy pontos feszült, és teljesen így pacekba, hogy korábban sohasem. Azt kérdezem, hogy Mészáros úr, mi a véleménye arról, hogy a mai Magyar Közszolgálati Rádióból letiltatta a műveit Parti Nagy Lajos és Závada Pál, miközben nekem van olyan ismerősöm, aki ott dolgozván azt tapasztalta, hogy egyelőre úgy tűnik, szemben 1992-3-4-el, amikor volt módom a Magyar Rádióban dolgozni, sőt, volt módom a kirúgottakkal együtt kirúgottnak lenni, hát a fél irodalmi élet letiltatta magát, a másik fele pedig tüntetőleg ott maradt.
Megértem őket, hogy elszakadt a cérna. Nyilván azt, ami történik a közrádióban, vagy akár a médiumokban, az valóban fárasztó, unalmas, 80-as évekbeli dolgokat idéz, és van, aki így dönt. Én nem tettem volna ezt, én azt gondolom, hogy az ilyenfajta gesztusoknak így jön túl.
Milyenek a 80-as évek, Mészáros úr?
Hát ugyanaz a unalma, legalábbis amire így vissza. Hát
én azt gondolom, hogy a 80-as évek nem voltak unalmasak.
Hát
Mészáros úrnak hány évesnek tetszik lenni?
53, tehát ez viszonylag felnőtt módon.
De meg én meg magánál is idősebb vagyok kettővel. Nem, a 80-as évek, én most bevallok önnek valamit őszintén, de remélem nem teszi, én sose voltam pártag.
Én sem.
De ennek nincs ekkora jelentősége. Egy avantgárd fiú szerettem volna lenni, szerintem nagyobb mértékben szerettem volna, mint amennyire sikerült, de úgy hozta a sorsom, figyeljen, én világéletemben úgy éltem, mint most. Tehát ha van boldog ember, aki azt mondja, hogy úgy él most, ahogy szeretne, legfeljebb amiatt lehet szomorú, vagy nem tudja, hogy ez mennyi ideig tart, a tulajdonos mennyi ideig tart, vagy mikor fog valami csomót tapintani a hónaljamban. De én mindig ezt akartam. Leginkább az fáj, hogy 25 éves koromban is ezt szerettem volna lenni. Én akartam lenni a megáll az idő Pierre-je, csak nem 1956-ban, hanem 1975-ben. A világot akartam, mint Pierre és Julien Sorel. Ebben nagy változás nem történt, csak hát az élet azért közben előre haladt. De ebben az össze-vissza létezésben én elvégeztem a jogi egyetemet, és akkor ugye pályázati rendszer volt, és Kéri László, az a Kéri László, aki a mostani Kéri László, neki akkor volt egy másik felesége, aki nem a mostani, annyira nem, hogy ő szegény meg is halt. És az ő révén én bekerültem a Művelődési Minisztériumba, és most csupa kisbetűvel azt mondom, hogy képzelj el, hogy én abban az időben ott dolgoztam Tóth Dezső mellett, semmi közöm nem volt az ő irodalom politikai tevékenységéhez, tehát ezügyben igazoló jelentéssel is bírnék, de ott dolgoztam, az nem, az a 80-as évek legeleje volt, az tényleg nem olyan volt, a 80-as évek vége viszont már más volt.
Hát ez így van. A 80-as évek elején, vagy amikor ugye inkább a 70-es évek végén a katonaságnál valaki kitalálta, és ezt ismételgetik mindig röhögve, hogy fel a fejjel semmi remény, és ez a reménytelenség azért mélyen, legalábbis engem, hogy itt a dolgok éppeszél megváltoznának, ezt nem. Mint én annyiban azon dolgoztam, és már ugye...
Hát sok minden nem is változott meg épeszűen.
Ez a mozdíthatat volt, meg ez a kiszámítható teklimekli, amit az ember látott. Másrésztnek kényelmes volt, mert például az egzisztenciális gondok, mert múlva beszélgettünk, hogy hát pénzről alig be.
Oké, rendben, akkor menjünk vissza a Csaplárhoz. Azt kérdezem, hogy a Csaplár könyvét elolvasva rájövünk annak a megoldására, hogy ne úgy folytatódjon, mint ahogy ő az 2011. szeptemberében abba hagyta?
Hát arra nehezen. Tehát nyilvánvaló, hogy a könyvnek ez a visszafogottsága, kinek tetszik, kinek nem ebben a vonatkozásban, de hogy nem ad úgymond megoldást, mert nem nagyon van. Tehát az, hogy valamilyen módon ez a...
Ugye én azért lettem egyebek között, azért csinálom ezt, mert állandóan megoldást szeretnék, és most már sajnos én is tudom, hogy nincs, de miatt nagyon csalódott vagyok.
De a megoldás az lehet, amit ön csinál, hogy beszélget, nagyon különböző fel.
Igen, én állandóan azt szeretném, tehát én az egyetemen is állandóan azért próbáltam, én nagyon rossz helyzetbe kerültem, ott olyanokat szerették, mint a maga fajtája. Tehát ott én egy ilyen zsurnalista voltam, ott a Wernicer Juli, meg a Kovács András Bálint mellett a bölcsészkaron, és nagyon igyekeztem ennél különbnek látszani, de nem sikerült többre vinnem. Hogy aztán mennyire sikerült utána, nem tudom, de ott éreztem azt, hogy nekem nagyon mértékben kéne Wittgensteinben elmerülnöm, de nem tudtam. Cserébe a többiek nem néztek ki maguk körül, azok szép évek voltak. De én már akkor ugyanazt kerestem, amit most, és azóta se találtam meg.
Nyilván, amit érzékelek itt a elmúlt mondjuk fél évben, hogy ilyen mérsékelt jobboldali emberekkel lehet beszélgetni, mert marhára el van a keseredve, pofára estek, és teli szája kétségbe tesz a négy szem közt ezt az egész dolgot, és visszajózanodtak. Tehát ez egy jó dolog. Tehát ebből a szempontból igen, talán. És nyilván az embernek türelmesnek kell lennie, nem kell a fejére olvasni senkinek, hogy volt Gyurcsányista, vagy Orbánista, megesnek ilyen.
Hát igen, pont erről beszélgettem a Navracsicssal fél 8 és 8 között, hogy ez az emelkedettség, ő nem ezt mondta, én most így fordítom le, hogy ez az emelkedettség hol a frászkunyhóban van. De én tudom, hogy az egzisztenciális kényszer meg minden, de hogy a mi szellemi életünk, amihez én csak a szélén sorolnám magam, hát ez az emelkedettséget azt aztán nem nagyon mutogassa föl.
Hát nem, ez azért valóban...
De ennek mi az oka?
Nem tudom, bizonyos mentalitásbeli dolgok, hogy valamilyen formában itt az elmúlt, nem tudom én hány évben, ki tudja, hogy hol kopott ki ez a dolog, hogy van a dolgok.
Tehát valamikor megvolt, csak elveszett?
Hát nyilván, amit legalábbis a múltból olvasunk, az mutat erre, hogy mit tudom én, bizonyos rang, vagy a dolgokhoz való hozzáállás. És ebben nyilván nem az a fontos, hogy farmerbe beszél, vagy valaki mond-e valamiféle trágár kötőszót, hanem inkább valóban a megjelésnek a méltóság. De hát ugye nem kell, a dolgok nagyon alacsonyan szállnak, amikor a felsőség mondjuk ilyen alacsonyan száll, hogy valaki plagizál, doktor, és nem akarok ebben nagyon rámenni a köztársasági elnöknek a tekintélye, de valóban tekintélyek hiányoznak a világon, vagy azokon már csak nevetni tudunk. És ez a nevetés...
Ez egy másik dolog, lehet, hogyha teli szájjal lehetne rajta nevetni, és ő is teli szájjal nevetne magán, az se lenne egy rossz világ.
Ez egy például, csak amit a csehek kimernénk röhögni magunk. Igen. A csehek lehetne tanulni, mert azokban van valami, ahogy nagyobb öniróniával néznek.
Bár azért egyezünk meg, hogy a Havelt ez ügyben nagyobb mértékben választanák, mint a jelenlegi köztársasági elnököt, a Schulzot.
Hát ez nagyon jó, világos, hogy mondjuk egy Havelük is volt, de igaz, nekünk is azért a Göncárpád.
De ha már ezt mondja, a jövő héten pénteken fogja a Republikon Intézet ünnepelni a 90. születésnapját.
Ja, hát igen, de mondom, hogy itt azért voltak tekintélyek, vagy vannak is, ez nem is állítom, vagy számomra is léteznek, akár a szellemi életben, vagy a civil életben is olyan emberek, akikkel valóban tekintélyek. Ezt valamiféleképpen elkoptattuk az életünk, hogy egyáltalán úgy is beszéljük. Hát a beszélgetésben több olyan embert idézett, Balassát vagy Posztát, aki nekem tekintély volt. Mindegy, hogy én most ezzel vagy azzal nem értek egyet, amit a Balassa írt, vagy a Posztát, meg bizonyos dolgairól másképp, de az, hogy ahogy...
Vagy az Almási.
Nyilvánul, vagy persze, hát ezt mondom, ezek azért, vagy mai napig vannak, hogy fiatal emberek között szintén tehetséges és egyéb emberek van, tehát kinő ez, csak ezeknek a hatósugara kicsi marad. Bár hát azért egy tanárnak, mint ön is tapasztalta, nyilván megvan, mert az a tanítvány, aki nem lett esztéta, valamit hordoz belőle, és nem azt, amit a fölfogását, hanem valami attitűdöt, vagy néhány mondatot, vagy ahogy viselkedett.
A Révai Gábor, ő egy régi szerző?
A Révai Gábor ugye második kalandon volt, illetve most egy új könyvet talán itt elárulhatok, csak épp a címét most gondolkodunk, hogy mi legyen, mert egy önélet.
Az is ilyen beszélgetős könyv?
Nem, ez egy memoár könyv, ami tulajdonképpen az apjához való viszonyát és saját élettörténetét írja le, és nem találunk jó címet. Most azt mondja a bemutatkozásaim története, ez legyen a címe.
Mennyire őszinte?
Nagyon.
Azt hiszem, hogy az ő apukája apukám betege volt egy időben.
Aha.
A Kutvölgyiben.
Érdekes. Ezt nem tudom, hogy ezt erre utal-e.
Biztos, hogy nem.
De mindesetre ehhez a dologhoz is nagyon jól csinálja meg. De még a könyv alakulás történt. Most ebben a pillanatban, amikor fölhívott, ezen gondolkodtam. Furcsa, hogy ebbe belekérdezett, hogy mert két címet javasol, hogyha ilyen szerkesztő, hogy a Burokban születtem, de hát az már egy Harmos Ilonka címre, ez lenne a jó cím, és egy alcímet akar, de hát mégiscsak az egy foglalt cím, ugye a Koszványénak a memoárja így jelent meg, és az még a piacon van, tehát ezt nem lehetne, de ez a Burokban születtem, ez kifejezni.
Egyébként igaz?
Hát ezt írja meg, tehát hogy mennyire ez a gyermekkor, és aztán persze, hogy ebből való föleszmélés, ezt a burkot, ezt a kommunista pártelitben való létet, és az ebből való kitörésnek, de ugye a Perig viszi az antartet. Szóval nem akarok erről a könyvről többet beszélni, mert ugye nem olvashattam.
Akkor tegyünk egy pontos beszélőt, ön mennyiben érez törést a Kornis könyvben? Én a Kornis felhívtam az első 120 oldal után, vagy 90 oldal után, hogy teljesen el vagyok ragadtatva, és valójában azért is húzzam az ő felhívását, mert az, ahogy ő a gyerekkoráról ír, az annyira lenyűgöző, és ott én számomra elveszik az az ív, ami egyébként addig megvan, és onnantól kezdve egy ugrándozás van benne, meg van benne egy csomó profétizmus, amivel én alapvetően nem tudok kezdeni, persze ez az én bajom, de hogy az teljesen lenyűgözött, és a felnőtt kor, ami aztán pillanatok alatt bekövetkezik hamarabb, mint az életben a könyvben, ott már én azt a csodát legfeljebb akkor élem meg, amikor a szüleiről beszél, az teljesen lenyűgöz, annyira, hogy Facebookon keresztül a barátnőm segítségével el is juttatta édesanyjának meg annyi képét.
Hát az biztos, hogy a Kornis akár az egy csecsemő emlékirataiban, akár más prózai könyvében ott van elemében, mint elbeszélő. De nyilván ez egy olyan beszélgető memoárkönyv, ami nyilván a teljes életre akart rányitni, és ez a mondjuk 120 oldal a könyvnek az egyharmada fele, ez folyamatosan ehhez az első 10 évhez kötődik, meg ehhez a két mitikus személyhez, az apához és anyához, és ott valóban a prózairól dominál. De azt gondolom, hogy megoldott egy csomó olyan dolgot, éppen ez a kiadásos szerkezete, nekem abszolút van egy szerkezet, mert ugye a másik nagy kérdése a titokhoz, az Istenhez való viszony, és ehhez az összes fontosabb életeseményt úgy tudja elmondani, hogy bemenne különböző...
Igen, de van a személyes, a könyv igaz értéke a személyességében van számomra, és ahol elemelkedik a személyességtől, és filozófikussá válik, az számomra egy másik könyv. Aztán visszajön ez a személyesség, akkor megint olvasom, és olyan, mint amikor egy autó gurul, amikor az ember nem tetszik sebességbe, olyan az, amikor az Istenről, vagy a filozófiáról beszél, az maga Kornis, de nem avval az elementáris erővel, ahogy a dolgairól beszél, meglehetősen őszintén, és meglehetősen kegyetlenül saját magához és a környezethez.
Nyilván ez olvasó függvénye, mert nagyon sokan viszont ezt a hithez való viszonyát, ha tetszik, amit ön profétikus beszédnek nevez, tehát a vigasztások vagy a lehetőségek könyvének a tanító jellegét, viszont nagyon sokan igénylik az olvasók, ezt szeretik benne. Nagyon sokan ezeknek a könyveknek nagyon átütő, tehát 30 ezernek haladó olvasótábora vagy eladottsága volt. Tehát azért ez hozzátartozik a történethez, hogy a mai olvasók nagyon is várják azt a fajta könyvet, amit maga annyira nem szeret, vagy annyira nem szeret, de ez benne van a pakliba, amely...
Benne, természetesen.
...kell élni.
Meg az esemény történet, ugye a Kornisnak, Révai Gábor Kornis, hol volt, hol nem volt. Mennyiben egyáltalán, meghúzható-e az a határ, ahol tudjuk, hogy hol kezdődik a Révai, és hol fejeződik be a Kornis, mert erről ugye szemérmesen hallgatnak, és a mi kettőnk beszélgetésében meg szinte diplomatikusan kell erről beszélgetni, hiszen erről valószínűleg a felek többet tudnának mondani. Én csak egy másik könyvre tudok utalni, egy egészen másik könyvre, a Mihancsik Friderikusz könyvre, amely nem egészen publikusan, egészen másféleképpen alakult, mire megjelent, mint ahogy egyébként korábban volt, bizonyos elégedetlenség okán, de ennél többre nem vonatkozik a felhatalmazásom, ami nincs is meg.
Nekem is annyi felhatalmazásom, amely annyit tudok, és ebből nem akarok puderolni. Tehát ők együtt dolgoztak, egy beszélgetés készült, amit jelentősen átírtak. Az nagy erénye volt a Révainak, hogy abszolút háttérbe tudott maradni.
Neki van meg annyi beszélgetős könyve, ő ebből a könyvben jött át, vagy a többivel is aztán ide fog tartozni?
Könyvével jött át, amely a Budavérával, tehát egy devianciának a magatartását, meg a közösségi formákat, ez a könyv jelent meg, és aztán a Kornis beszél beszélgető könyve, és aztán azt is mondta, hogy talán nem is akar többet, aztán van még terv, vagy beszélgető könyve csináljon, de közben fölmerült ez a memoár dolog. De ebben a beszélgetésben nagyon érdekes dialógus, mert egy csomó dologban, ha tetszik, a Kornisa egyetért, de vannak finom distanciái, illetve amit másképp gondolja, de nem akarja túl szerepelni. Ez nekem nagyon szemes kérdezői magatartás, mert nem róla szól a
könyv. Mennyire tetszik mindaz, amit mesél Kornis az ő, illetve az irodalmi életről, amely pontosan ott zajlott, ahol gondolom ön is volt, legfeljebb nem ugyanabban a szobában.
Én azt nagyon kedveltem a könyvnek, hogy megpróbálta a lehető, nyilván ez egy...
Azt árulja el nekem, hogy a Kornisnak az a kitaszítottsága, amit ő egyfolytában érzékeltet, és amivel kapcsolatban úgy tűnik, hogy ma nagyobb megnyugvás van benne, mint korábban, azt ön egyébként ettől függetlenül is érezte?
Hát ez nyilván, én nem voltam közelében, mert nem Budapesten éltem, de a 80-as, 90-es évekhez képest nyilván, vagy a 70-es...
Mennyire tartja magasan az irodalmi élet az orrát ma?
Tartja fönn, vagy nem értettem?
Igen.
Fönn, hogy az orrát?
Ezt kérdeztem, hogy fönn tartja.
Lehet mondani, mert van az irodalmi életnek számtalan szintere. Tehát vannak olyan kisebb körökre, tehát úgymond egy irodalmi élet nincs, hanem körök vannak. Nyilván az, amire most utal, és a 80-as években jobban egybe volt minden. És ott például nyilván a Kornis jelenléte, vagy az a szubkultúra, ami a szerep, a ellenzékiekhez tartozott, az, ha teszik, az egészet is jelentette. És jobban együtt. Tehát ez mindig így van, én ezt életkorbeli dolognak is látom, hogy az emberek fiatalkorban szeretnek együtt lenni, aztán később elhúzódnak. Részben a különbségek, részben meg ne felejtsük el, rengeteg sérelmet hordoz mindenki. Ez így volt a Nyugat szerzőinél, a 19. század, gondolom Arany János, milyen hülyeségeket megsértődő szerencsétlen a legnagyobb magyar költő. De hát órót, mert egy francia azt írta, Garay jobb költő, mint ő, és akkor az egész francia irodalmat ott hagyta el, és a műjét egy nagyszerű eszély. Szóval az a vicc ebbe a dologban, hogy mindig ott van, hogy az emberek ezt a dolgot, hogy nem értékelnek elég jól, valamiért kimaradtam, én nem tartozom. És ugye itt van egy fontos dolog, azért nyilván a Kornisnak is ez nem sikerült, és ez nem, akármilyen, hát azért a németországi, nyugat-európai áttörés. Nagyon sok írónknak ez bejött, másoknak nem. Ez sokféle dolognak a függvénye, és nem feltétlenül értékmérő.
Tehát... Ebből a szempontból, ha már ezt a képbe hozta, szerettem volna Korály Györggyel beszélni, nincs Pesten, Bécsben, Berlinben van, de az e-mailre nem reagált. A Berlin-Budapest tengelynek mi a jelentősége? Ugye ez nem egy kizárólag a Korrádra, Kertész Imre, de ugye Parti Nagy Lajos, Kukorelli, Kornis, tehát hogy ez hogyan működik?
Hát ezért ennek
Eszterházi.
Budapest engely, ez valóban Berlin-Budapest, ez létezik, elsőben a 70-es évekhez köthetjük, amikor a DAD ösztöndíjnak, de ott elsőben Mésző, Eszterházi, Nádas és mások, ebben ő volt az étezgében, majd később Korrád és mások köte. A németek mindig is nyitottabbak voltak, és valóban nekünk úgy néz ki, hogyha úgymond a potenciális világirodalomba akarunk kerülni, akkor az elsőben német intézmények és kiadók csinálták meg, de nem a magyar irodalmat, ez a nagy furcsaság is, akik ezt nem tudják lenyelni, hanem bizonyos szerzőket, mert ezt nem értik meg, hogy ott kiadók nem úgy működnek, hogy a teljes magyar irodalmat akarják felfeszteni, hanem olyan szerzőket, akiket jelentősnek gondolnak, és egyben el lehet adni. És ezeknek nyilván például olyasmi is van, a Mésző erre nem volt képes, vagy büszkébb volt, és nem jól csinálta, mert megsértődött, és nem szerepelt eleget. Tehát ez kötelezettségekkel is jár, illetve hogy hogyan tud valaki németül, hogyan tud szerepelni, tudja a könyvei után menni, stb. Az a munka, amit ma a kortárs magyar szerzők is előbb nem akartak csinálni, most csinálnak. Na most ugye ennek nyomán aztán különböző szinterekre elkerültek szerzők és könyvek, kinek hogyan futott a karrier, és másnak meg kevésbé. De mondom, és ebbe szerencse is kell. Meg ott olyan kiadót találjon, olyan szerkesztőt, aki hisz benne, hogy ezt fölépítse, hogy ez a ronda szóval mondja, most mindenkit fölépítse. De kétség kívül, hogy hozzátartozik ez a valami, és aztán amikor már valami megy, akkor utána hirtelen elkezd. Elsőben a németekre figyelnek, de szerencsére, hogy ez most már több központú lett. Ezért most már ügynökségek azon is dolgoznak, hát gondolom nincs is magány, most alakult a sárközőféle magánügynökség, ami magyar irodalmat közvetít, de ő angol száz területre is akar bevinni szerzőket, francia vagy másokat. Ez egy hagyományos kapcsolat volt, ennek köszönhető, de nem gondolom, hogy csak ezt a tengelyt kéne, mert ez feldít, mert például azért az angol száz területen bármennyire is áltatjuk magunkat, igazán nem állunk jól.
Hát ezért mondtam ezt. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Ha tovább haladok az olvasásban, ami természetesen nem kiadó függvény, tehát azért az ember sohasem Kaligram könyvet, magvetőt vagy Európa kiadót olvas, hanem könyvet olvas, akkor ismét előkerül.
Nagyon pontosan mondjam, én is azt gondolom.
Ez így nem gondolkodik, az ember nem labelben gondolkodik, hanem szerzőben.
Így van, pontosan.
Köszönöm szépen, Mészáros Sándort hallották. Viszont hallásra.